Amiről viszont beszélgetni fogunk, az egy, hát nem azt mondom, hogy egy habkönnyű téma, de azért annyira nem is nagyon kemény, de érdemes róla mindenféleképpen beszélni. A vonalban köszöntjük dr. Szántó Szilvia, mentálhigiénés szakembert. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, és jó reggelt!
A témánk tehát az, hogy az elkényeztetés is lehet bántalmazás, és egy elég erős mondattal találtam szembe magam, az pedig úgy szól, hogy narcisztikus személyiségvonásokhoz is vezethet, hogyha a gyereket nem tanítjuk meg az önállóságra. Na már most. Itt nekünk ketten a stúdióból van gyermekünk, Attilának, illetve nekem, és én is belecsúszom sokszor abba, hogy kiszolgálom a saját gyerekemet. És például pont tegnap este volt egy ilyen dolog, amikor már egy este nagyon fáradt voltam, már kiteregettem, kivasaltam, és akkor kértem a kisfiamat, hogy pakoljon össze, és hát ő meg bedurcizott, és te bevallom, elhagyta a számot az a mondat, hogy Barnus, nem vagyok a csicskád. és valójában utána fogta magát a gyerekem, és összepakolt. De van, amikor van olyan, amikor fogom, és ezt mondjuk így, mondjuk olyan paszban vagyok, akkor bizony beállok csicskának, és nekiállok pakolni. És hát sokszor azért azt tapasztalom másokon is, hogy a gyerek egész egyszerűen a fejünkre nő, és részéről egy idő után elvárás lesz az, hogy anya vagy apa mindent is megcsináljon helyette. Jól látom ezt a problémakört, és aztán utána szépen átvezetjük oda, hogy aztán utána ez mihez vezet.
Igen, igen, teljesen, és az is világos, hogy nem mindig könnyű következetesen, teljes türelemmel ott lenni a gyerek mellett, de mégis ez nagyon fontos, hogy megtanulja, hogy igen, a szülő az nem egy csicska, és nem kiszolgáló személyzet, hanem neki is megvan a feladata, a kötelessége, és hogy oda kell tennie magát. Mert ha nem ez történik, akkor az életben később sem teszi oda magát, és ez a szülőnek nem fog a jó életet hozni, mert akkor is neki kell megoldani a gyereke, vagy már a felnőtt gyereke problémáit. Tehát én annak a híve vagyok, hogy minél előbb érdemes a gyermeket az életkorának megfelelően megtanítani, hogy tegyen a dolgokért, megtanítani, rendet rakni, az iskolai dolgait rendezni, stb. Szóval lehet, hogy ez rövid távon sokkal nagyobb idő és energiabefektetés, viszont hosszú távon nagyon megtérül.
Mi számít egyébként elkényeztetésnek? Mert ugye azért nyilván az ember szeretgeti a gyereket, meg sok mindent megcsinál neki, de mi az, ami már egy picit túlzás a szülő részéről?
Hát itt igen, a mértéken van a hangsúly, hogy mi az, amit milyen mértékben ugrálja körül a gyerekét. Tehát, hogy egy családban nagyon a gyerek van a középpontban, akkor ott már elcsúsztak a dolgok. Nyilván a szeretet mértéke az legyen megfelelő, de a túlzott elkényeztetés az igazából már nem szeretet, mert arról szól, hogy a szülőnek nincs energiája minőségi időben ott lenni a gyerekével, és akár megtanítani dolgokra, vagy kivárni, amíg ő megcsinál dolgokat, vagy kivárni, amíg ő nem úgy csinálja meg, ahogy a szülő tenné. Tehát itt mindenki szerintem érzi belül, hogy most így az egészséges mértéken belül van, vagy túlhaladta. Meg szerintem a gyerek személyiség is visszatükrözi, hogy most így a mérték az hol van. Tehát a túlzás, és azt látom, hogy egy kicsit így elcsúsztak a dolgok, hogy számos generáció korábban nem kapott megfelelő szeretetet vagy nélkülözésben nőtt fel, és akkor most kicsit átfordultunk a ló túloldalára, hogy mi a gyerekeinknek adjuk meg, csak hogy itt meg már túl nagy adás van, túl sok, és ez a gyerek számára szerintem nem előrevívő, mert azt tanulja meg, hogy ő a kis király. És az életben nem biztos, hogy ez így lesz.
Na igen, de pont a Dóri utalt most erre, hogy például nálunk, most anyukám is küldött egy üzenetet, amit most nem olvasok be, de nagyjából arra utalt, hogy ő ezt szeretetből csinálja. És ugye nagyon sokszor én azt hallom más szülőktől, vagy mondjuk saját családomban, mondjuk én úgy érzem, hogy a férjemmel következetesen nevelem a gyermekemet, de mondjuk anyukámon látom, hogy ő mondjuk mindig azzal takarózik, hogy ő a nagymama, és ő elkényeztetheti. És komolyan mondom, tehát, hogy nagyjából már csak nemeteti a 7 éves gyerekemet, tehát, hogy sokszor, és sok más szülő azzal takarózik, hogy de hát szeretem, hát persze, hogy megcsinálom, és azért, mert szeretem. És akkor tulajdonképpen a felnőtt ezzel kipipálja, hogy de hát, hogy ő ezt szeretetből csinálja, és hát, hogy ki szeresse, hogyha nem ő a gyereket.
Tehát ettől függetlenül szeretjük a gyereket.
Persze, igen, csak hogy ezt akarom mondani, hogy sokszor sokan ezzel takaróznak, és hogy azért kényeztetik el a gyereküket, mert hogy azt gondolják, és még ilyeneket is hallok, hogy mert ez az én szeretet nyelvem, hogy én kiszolgálom.
Hát lehet, hogy most nem leszek népszerű, de én ezzel abszolút nem értek egyet, sőt, az ellenkezőjét mondom, ez nem szeretet. Az a szeretet, hogyha én belegondolok a gyerek életébe, jövőbeli életébe, és felkészítem az életre, hogy ott helytálljon, hogy tudja kezelni a szomorúságát, a nehézségeit, az elkényeztetés, az igazából a szülőnek, vagy a nagyszülőnek valamilyen kompenzációja saját magával kapcsolatban, és nem lehet szeretet, mert a szeretet a gyerek érdekeit szolgálja, de az elkényeztetés semmiképpen. Egyszerűen egy rossz mintát tanul meg a gyerek, hogy ő bármit megtehet, neki bármit megtesznek, nincsenek határok, nincsenek következmények, nem tanulja meg a felelősségvállalást, nem tanulja meg az önállóságot, és akkor így már nem tanulja meg az empátiát, hogy beleérezni a másik helyzetébe, és akkor így lassan megérkezünk a narcisztikus személyiségvonásokhoz, és aztán abból meg, hát hadd ne elmeséljek, hogy mennyi probléma van. Én fiatal felnőttekkel foglalkozom most már több mint 16 éve, és hatalmas mintán, és kliensen és diákokon vagyok túl, mert mint ennyi fiatallal kerültem kapcsolatban, nagyon-nagyon szeretem őket, mindent megteszek azért, hogy jó életük legyen, és növekvő mértékben jönnek az egyetemre is az elkényeztetett gyerekek, akik egyszerűen arra nem hajlandóak, hogyha felteszek egy kérdést, vegye a fáradtságot, hogy megválaszolja a kérdésem. És akkor... Igen, bocsánat.
Nem, hallgatjuk.
Tehát, hogy így döbbenetes, hogy jó, nagyon, tehát, hogy a mentálhigiénés tanácsadáson nagyon kis mértékben vannak jelen, iszonyat, tehát 100-ból mondjuk egy 6 hallgató, aki elkényeztetett, mert nem akarnak, tehát, hogy eljönnek tanácsadásra, akkor azt mondják, hogy Szilvia, de hát oldja meg ön a problémámat. És akkor mondom, de nekem is megvan a saját életem, köszönöm, tehát, hogy én nekem is vannak kívásaim, én azt megoldom az önét önnek kell. És akkor néznek rám nagy szemekkel, meg akkor is, hogyha megkérdezem, hogy jól érzem, hogy ő most még gondolkozni sem szeretne. Igen, igen, mert ő megszokta, hogy a szülők mindent megoldanak helyette, és ők szenvedélybetegek lesznek előbb-utóbb, a lányok gyógyszert fogyasztanak, a fiúk egyéb utakat választanak, mert tele vannak szorongással, frusztrációval, mert nem tanulták meg az életben megoldani a dolgokat. Tehát ha az elkényeztetés a szeretet, akkor hogy lehet, hogy nekik ilyen fiatal felnőtt és tini, és majd felnőtt életük lesz? Szerintem ennek a gyökere nem a szeretet, hanem az elhanyagolás, és az érzelmi elhanyagolás, ami lehet az elkényeztetés mögött, az pedig már bántalmazás.
És hol kell meghúzni a határt? Tehát hol van az arany középút, hogy mikortól számít egy gyerek elkényeztetetnek, hol van az, amikor még azt mondjuk, hogy szülőként megtehetünk dolgokat, ez még talán nem úgy értelmeződik a gyerek fejében, hogy akkor ő a király, ő az irányító, és a szülők a kiszolgáló személyzet. Tehát lehet néha azért kedvezni a gyereknek, csak figyeljünk arra, hogy azért túlsúlyban legyenek az olyan élethelyzetek, amikor a gyerek igenis az önállóság felé halad?
Igen, tehát nem arról van szó, hogy nem kérdezhetjük meg a gyereket, hogy mondjuk a túrós vagy kakós palacsintát szeretne, tehát nyugodtan döntsön, de ne ön döntse el, hogy most mikor megy bevásárolni a család, és hogy mikor mi történik. Tehát, hogy Attila, nagyon jó volt az előbb az a sugallat, hogy igen, tehát ki az irányítás? Ne a gyereké legyen a családban az irányítás, mert pedig az elkényeztetett gyerekek előbb-utóbb átmennek ilyen kis terroristává, aki, és a szülők egy csomószor félnek a gyerekeiktől. Egyszerűen nem mernek határt szabni, nemet mondani, mert jaj, szegény gyerek, csak hát megint ez hova vezet, ha a gyereknek nem tanulja meg a kereteket, szabályokat, a később sem fogja az életben betartani. Tehát, hogy igen, nagyon fontos odafigyelni a gyerekre, és az életkorának megfelelően az önállóságra nevelni. És egyébként a gyerekek szeretnek segíteni. Csak hát mindig azt tapasztalják, hogy nem kell, mert megcsinálják helyettük, akkor miért rakjon rendet tini korában a szobában, amikor 5 évesen sem kellett.
Igen, és az a baj, hogy az a szülő, aki nem fogja fel azt, hogy az elkényeztetéssel, és bocsánat, én ezt kimondom, szörnyet nevel a saját gyerekéből, mert a narcisztikus személyiségzavaró emberrel, akinek már volt dolga, és mondjuk bántalmazottként volt dolga, mondjuk egy ilyen párkapcsolatban, teljesen mindegy munkai kapcsolatban, tök mindegy valamilyen élethelyzetben, az tudja, hogy már bocsánat, hogy én ezt mondom, de narcisztikus emberek szörnyek. De tényleg. És itt szeretném megkérdezni, ugye most írt is ugye egy könyvet ezzel kapcsolatban, ugye, ami szintén igaz történeteken alapul, hogy én nagyon sokszor beszélgettem már narcisztikus személyiségzavarról, akár itt a rádióban, akár a privát életemben, de mindig azt mondják, hogy ez nem egy gyógyítható dolog. Tehát, hogy itt áldozatok vannak, akik mondjuk ezeknek az embereknek így a kapcsolatrendszerébe tök mindegy ilyen-olyan módon bekerülnek, de hogy a narcisztikus sosem fogja felfogni azt, hogy ő valójában narcisztikus, és pont erre mondom azt, hogy a szülő felelőssége, hogy ne neveljen szörnyet a gyerekéből.
Igen, nyilván itt egy skála van, tehát hogy a narcisztikus személyiségvonások elhelyezkednek egy skálán, aminek a végén van a személyiségzavar, mondjuk a 10-es skálán a 10-nél, és akkor a 7-8-9 az enyhébb fokozat, de én is azt látom, és bántalmazó kapcsolatokkal foglalkozom csak család és párkapcsolati szinten is. Tehát azt látom, hogy az ilyen típusú emberek nagyon minimális mértékben képesek a változásra, leginkább akkor, hogyha valamilyen érdekük fűződik hozzá. És hogy ők lehet, hogy tudják ám, hogy narcisztikusok, tehát csomóan mondják, hogy igen, én narcisztikus vagyok.
Mint hogyha hát ez, amit nézzük, tök jó lenne.
Igen, tehát hogy ezt így használja pajsként, hogy húha, hát velem ez van. És hogy szinte büszke rá, de hát, és akkor azt mondja, hogy de hát én ilyen vagyok, fogadjatok el így, csak hát ez a környezetnek rendkívül megterhelő. És hogy pont azért, mert hogy a narcisztikus érintettségben nagyon-nagyon kicsi a mozgási lehetőségünk, azért írtam a narcisz regényeket, amelynek pont most jön ki a második kötete, hogy a partnereknek tudjak segíteni, akik egyébként lehetnek férfiak, és nők is egyaránt, annyiszor a narcisztikusokkal a férfiakat azonosítják, de hogy én szeretném azt tudatosítani mindenkiben, hogy a női narcisztikusok a narcizmusban érintettek és nagyon felzárkóztak, tehát rengeteg fiatalember keres már meg, akinek női narcisztikus partnere van, tehát nem csak férfiak, már nagyon-nagyon rendben a nők is jelen vannak. Most pont a könyvemben a férfi a narcizmusban érintett, de egyébként anyák is egy csomó esetben ott vannak, tehát mindkét nem. És nekem ez a küldetésem, hogy segítsek abban, hogy felismerjük, hogy milyen jelei vannak egy narcisztikussal való kapcsolatnak, miért kerülünk ebbe a helyzetbe, és hogyan lehet ebből kijönni, és ezért írom a narcisz regényeket.
Azok a szülők, akik mondjuk hallgatják most a rádióműsort, vagy esetlegesen önnel beszélgetnek, és ön rávilágít arra, hogy most ugye gyerekekről kezdtünk el beszélgetni, tehát hogy a gyereket ne kényeztesse, ne így viselkedjen, ne rendelje magát alá a gyerek mindenféle akaratának, hogy a szülő ezt elfogadja, változtat ezen, vagy azt mondja, hú, lehet, hogy igen, tényleg, de nem tud változtatni. Tehát tud ezen a fajta viselkedésén változtatni, hogy jó, tényleg, ez akkor a gyerekemnek teszek rosszat ezzel, hogyha ezt folytatom tovább, és változtat, vagy csinálja ugyanúgy tovább a dolgát, ahogy eddig. Hogy van-e ilyen tapasztalata?
Igen, nagyon jó a kérdés. Hát nem igazán a szülőkkel szoktam találkozni, én a fiatal felnőttekkel vagyok kapcsolatban, és akkor ott arra tanítom meg őket, hogy de hát nyilván ott nem elkényeztetés van, tehát a klienseim többsége bántalmazott, de nem elkényeztetés által bántalmazott. Tehát hogy most egy szülő mennyire szembesül ezzel, mennyire tud változtatni, tehát megválaszolva a kérdést, azt szerintem nagyon függ az ő személyiségén, hogy mennyire tud, milyen az önismereti szintje, mennyire tud rálátni a helyzetre, és mennyire tudja megérteni, hogy valójában a gyerekének nem tesz jót. Nem tudom pontosan, ezt nem tudom megválaszolni, mert ugye nem a szülőkkel vagyok kapcsolatban, hogy milyen mértékben tudnak változtatni. Azt látom, hogy egy elkényeztetett fiatal felnőtt, hát nagyon nehéz ebből kimozdítani őt. Szerintem 6-7 esetből talán egynél tudtam, vagy lehet valamit elérni, mert annyira berögzült már. És én tartok attól, hogy a szülők annyira leterheltek a mai világban, és annyi minden van, hogy nem tudom, hogy van-e mindig kapacitásuk, vagy kedvük figyelni eléggé a gyerekre, és hát lehet, hogy egyszerűbb megtenni helyette sok mindent, és még azt is mondhatják, hogy de csak jó szándékból, amit én teljesen megértek, csak ez nagyon fontos átlátni, hogy ez a jó szándék később hát nagyon komoly gondokhoz vezethet.
És mondjuk még az is ilyen érdekes kérdés lehet, nem tudom, hogy azokból a fiatal felnőttekből, akik egyébként egy ilyen elkényeztetett közegben nőtek fel, vagy hát a szüleik elkényeztették őt, ők is olyan szülők lesznek, akik majd a gyereküket elkényeztetik, vagy pont amiatt nem, mert nekik ugye nem kellett semmit mondjuk megcsinálni gyerekkorukban, és akkor tehát ő a gyerekével teljesen másképpen fog viselkedni.
Hát én attól tartok, hogy mivel nincs mintája arra, hogy hogyan lehet másképpen viselkedni, ugyanazt fogja csinálni, sőt, a nagymamára fogja meg a nagypapára rátolni a gyerekét. Tehát, hogy én erre látok példát, hogy az elkényeztetett még abban is elkényeztetett, hogy a saját gyerekét nevelje, és azt visszatolja a szülőre, nagyszülőre, aki őt elkényeztette.
Mondjuk sok esetben nekem, bocsásson meg, az a tapasztalatom, hogy egyébként a nárci nem is akar gyereket.
Igen, az a másik.
Egyébként Istennek.
Igen, tehát, hogy egy részük vagy, de akar pont azért, hogy legyen a gyereke egyfajta narcisztikus forrás. Tehát, hogy igen. Sajnos az a rossz hír, hogy ilyen szempontból, ami megint róla szól, mert nekik mindennek róluk kell szólni. És pont a könyvemben is van a narcizmusban érintett főhősnek gyermeke, és pont szerepel ez a téma benne, hogy ő hogyan bánik a gyerekével, és hát nyilván azt adja tovább, amit ő kapott, azt, hogy nem következetes és nevelőszülője a gyerekének, hanem inkább játszópajtársa.
És van olyan, aki így felismeri ezt az egész helyzetet saját magán, és próbál ez ellen, vagy tud-e esetleg ez ellen tenni? Lehet egyáltalán ezt valamilyen szinten kezelni?
Most melyiket, az elkényeztetést, Attila, hát vagy a narcisztikus személyiséget?
A narcisztikus személyiséget. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy hát igen, a környezetem csomószor jelezte, valami gond van velem, elmegyek, beszélek, beszélgetek.
Hát nem találkoztál még igazi nárcival.
Hát nem. Tudom, hogy találkoztam-e.
Ezek szerint nem.
Tehát az a tapasztalat, hogy ők, tehát nekik nincsen önismeretük, önreflexiójuk. Tehát ha valaki ezt a mondatot Attila felteszi, hogy jó, el kellene mennem, mert környezetem jelez valamit, húha, el kellene kezdenem dolgoznom magamon, akkor az valószínűleg nem narcizmusban érintett. Tehát egy narcisztikus nem így gondolkozik, ő esetleg úgy megy el segítséget kérni, vagy az esetek többségében, hogy hát a feleségem a nem tudom kim küldött, vagy a párom, és hát ő mondta, hozzám eljöttek, úgyhogy igen, olvasta a párom az ön könyvét, a narcisztikussal egyágyont, és azt mondta, hogy én narcisztikus vagyok, és menjek el, és akkor dolgozzak ezen, de hát mondanom sem kell ezen pár alkalom után kifullad, mert ők nem akarnak változni, nem akarnak változtatni. Az az élményük magukról, hogy ők teljesen rendben vannak, és inkább a környezettel van valami fajta probléma.
Mm-hmm. Ez sok esetben normális emberekkel is így működik.
Na jó. Nagyon szépen köszönjük, még nagyon sokat tudnánk beszélgetni. Igen. Szerintem még biztos, hogy fogjuk keresni a rádióból, jó. Mert Réka kolléganőnk hallgatta a beszélgetést, nekik van egy ilyen családi magazinjuk, és azonnal kérte az ön elérhetőségét. Szóval nagyon köszönjük a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Dr. Santos Szilvia, mentálhigiénész szakemberrel beszélgett.